mi, akkor, mint mondtam, ettől kezdve, aztán akkor ugye a, megszűnt a panalmi tanárképzőfőskör, és ettől kezdve kellett aztán a, annak a kevésnek, mert minden évforma csak kettő volt, hát a Pesti Egyetemre járni. És akkor piaristáknál laktunk, és hát ugye én aztán a végén visszakerültem, mert a kenéz az elkerült, és a kenész helyére én kerültem be, Bencésnek abban a két évfolyamban, és aztán hát így kerültem föl a Pásztori Walterrel együtt a egyetemre. Ő kémia, biológia szakra, én meg matematika, fizika szakra.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Lővei Félix atya június 22-én 92. életévében hunyt el. Egy 2017-ben készült életinterjúnak a Félix atya gyermek és diák éveiről szóló résszel búcsúzunk tőle. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió Tanácsa Soros Magyar Elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkaülésen áttekintették az elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Orbán Viktor a Die Weltwoche című konzervatív svájci lapnak adott interjúban kijelentette, Kijevi látogatásán nem meggyőzni akarta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hanem tájékozódni arról, hol vannak a határai a kijevi álláspontnak a béke folyamatra vonatkozóan. A tárgyalás során arra törekedett, hogy a két ország közti nem túl virágzó kapcsolatot maguk mögött hagyják és a jövőre koncentráljanak. Az Európai Unió külpolitikai hatalomként való fellépéséről elmondta, minden a nagy európai országok vezetői múlik. Úgy vélte, amíg a németek, a franciák és az olaszok nem fognak össze, addig nem lesz változás, ezért járt nemrégiben Berlinben, Rómában és Párizsban, és ezért indított el a békemissziót. Pakisztán, India és Irán után egy újabb eurázsiai ország, az orosz barát Belarusz csatlakozik a Sanghaji Együttműködési Szervezethez, melynek célja az Amerika vezette csoportokkal való szembenállás. Az eredetileg közép-ázsiai országokat egyesítő, azoknak gazdasági és biztonsági stabilitást nyújtó szervezet ezzel a korábbinál jóval mélyebbre hatol Európába, teszi hozzá cikkében az Index. Közös nyilatkozatban jelentette be az orosz parlament két háza az orosz részvétel felfüggesztését az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlésének munkájában. Előzőleg Románia megtagadta a vízum kiadását az orosz delegáció tagjainak a június 29-e és július 3-a között Bukarestben megtartott éves ülésszakra. Az amerikai republikánus elnök jelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írta a Politico. A brüsszeli lapcikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Georgiában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet, köztük a Krímet. Őszre halasztották Donald Trump New York-i büntetőperében az ítélet kihirdetését, a lépést a volt elnök és republikánus elnökjelölt kezdeményezte még hétfőn. A magyar-osztrák kapcsolatok kiválóak, a két ország viszonya stratégiai partnerségen alapul, barátság jellemzi, közölte a Sándor Palota az MTV-vel, miután a köztársasági elnök Bécsben találkozott osztrák kollégájával. Alexander van der Bellen és Súlyog Tamás egyetértettek abban, hogy a jelenlegi, rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés. Sólyog Tamás osztrák partnerét hivatalos budapesti látogatásra invitálta. A megbeszélésen szóba került az Európában növekvő antiszemitizmus is, amelyet a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet tavalyi októberi támadása felerősített. A magyar államfő azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus kapcsán. Magyarország olyan Európát képzel el, amelyik a békét és a stabilitást támogatja, nem csak a közvetlen környezetében, hanem például Afrikában és a Közel-Keleten is. Erről beszélt Stuttgartban a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbekisztán az iszlám állam által az iraki keresztények és jazidik ellen elkövetett 2014-es népirtás 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés sorozaton vett részt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai tájékoztatóval segíti a termelőket, több ponton módosult ugyanis a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény. A nyári diákmunkaprogramban eredetileg 3,8 milliárd forint támogatás állt rendelkezésre 19 ezer fiatal foglalkoztatásához, az újabb igények miatt azonban a keret már 4 milliárd 200 millió forint, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hétre el tudnak helyezkedni, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Comba Sándor felhívta a figyelmet arra is, júniusban rekord alacsony volt a regisztrált álláskeresők száma. Szántóföldre zuhant egy vitorlázó repülőgép a sóskúti ipari park területén, a pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség szabálysértési eljárást indított a baleset ügyében. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég komoly felhőkkel, néhol napközben zápor előfordulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szép nyári nap.
Neoton Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája a terrárium lesz, a terráriumban tartott állatok, az alapokkal kezdjük. Vendégem a témában Kőműves Dániel állattenyésztő. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Dániel, a stúdióban.
Üdvözöllek.
Mióta foglalkozol terráriumokkal?
Hát szó 7 éve.
Miért kezdtél bele?
Hát annak idején ugye elkezdtem, még nagyon fiatalon nagyapámtól örököltem ezt a halas dolgot, ugye elkezdtünk először, csak halakat tartottam. Aztán így bementem egy állatkereskedőbe, megláttam egy leopárdgyakkót, akkor megvettem az elsőt, utána Pestről a Terraplázára elkezdtünk feljárni, ott csereberéltem még az elején, meg eladogattam, ami éppen nem kellett, aztán itt szépen bővült a paletta.
Miért pont a gekkó tetszett meg először?
Nem tudom. Erre nem volt itt semmi. Ugye akkor még helyek közel, ugye akkor végeztem el az iskolát is, úgyhogy anyagilag sem voltak túl drága állatok, így az volt a zárértékarányban az első érdekes üdő számomra, leopárd gekkó.
Utána pedig elég komolyan elkezdtél foglalkozni a tenyésztésükkel.
Igen. Utána azért már volt egy időszaka, amikor 5000 darab számú állatmennyiségem is volt.
Milyen fajokkal?
Kétéltűek, hüllők, voltak emlősök is. Hát végül is minden, ami ebbe beletartozik, tehát a terrorisztikával, vagy az egzotikus, inkább az egzotikus állatok részében, hogy a terrorisztikát azt a rágcsálókkal nem mindig vonjuk egy kalap alá.
Tehát rágcsálókat is tartottál?
Hát mókusféléket, igen.
Meg gondolom néhány hüllőnek táplálékként is. Vagy olyan nem tartottál olyat?
Volt, egy-két kígyón volt, de annyira nem jött be nekem ez az élő állattal, ugye, de a legtöbb tenyésztő is fagyasztottal szokta etetni, tehát az kicsit másképp szokott működni. Van, aki élő veletet, persze természetesen ebben a szakmában, de a legtöbben fagyasztottal szoktuk ezeket megoldani, ugye.
5000 állatról beszélünk, ehhez hely kell, gondolom rengeteg hely.
Hát ugye azért sok volt belőle a kisebb méretű, tehát én törpegek kúsztam nagyon sokat, ez azt jelenti, hogy ilyen átlag ilyen 5-8 cm volt a méretük, ugye most abban egy 30x30x30-as teráriumban elfért 4-5 egyed. A nyilméreg békákat is nagy számban lehet ugye csoportosan tartani, a kisebb fajta leveli békákat is az ilyen 2 cm méretűek, hát abból volt, amikor volt nekem 2200 darab, tehát bebihalastól mindenestől ugye a tenyészet, akkor egy-egy számmal rendelkezett.
Nyilméreg béka, erről mit érdemes tudni, nem veszélyes mondjuk ennek a simogatása?
Nem, egyáltalán nem, egyébként ez egy nagyon nagy téfit, mert ugye úgy van, hogy az Amazonas, ahol ők élnek, ott olyan rovarokat esznek, amik maga ezt a méreganyagot ugye termelik. Tehát ugye ott az őslakosok, az ottani, ugye, hogyha ott kint vagyunk, ott ne nyalogassunk nyilméregbékákat, meg ne fogdossuk őket, de az itthoni terráriumi környezetben ugye mikroméretű tücsköt, meg muslicát esznek, amiből nem tudják ezt a méreganyagot kiválasztani a szervezetükbe.
Tartottál valaha veszélyes állatot?
Nem. Azt nem soha. Ugye egyrészt engedélyköteles, másrészt nem kockáztattam meg, hogy egyszer, ha kapnék egy ellenőrzést, ugye, hogy milyen állataim vannak, akkor be is vonhatják az összeset, és le is tilthatnak róla, hogy bármilyen állatom legyen, ugye ez elég kockázatos. Látni láttam, volt olyan ismerősöm, akinek még bambuszviperája is volt, de nem mondok nevet, már nincsen neki sem, de látni láttam, de én tartani ilyeneket nem, tehát én amúgy is beszél nekem ott a fiam is, úgyhogy én nem erőltetem ezeket.
Veszélyes dolog ez azért.
Hát ami mérges, az tényleg, tehát az kifejezetten az, tehát ott azért tudni is kell, hogy az ember hogy eteti, meg hogy foglalkozik vele.
Most zenélünk egy kicsit, utána beszélünk arról, hogy mi minden kell egy kész terráriumhoz, a hüllők lakhatási feltételeihez. Folytatjuk beszélgetésünket Kőműves Dániellel, aki állatokat tenyészt, hüllőket elsősorban. Mi minden kell a terrorisztikához?
Hát elsősorban nagyon sok türelem, nagyon sok olvasás és utánajárás. Én mindig ezt mondom mindenkinek, ugye annak idején eléggé sokan megkerestek ezzel, hogy miként kezdjem bele. Ugye először elolvassuk a komplett élőhelyet, tehát megnézzük, hogy milyen éghajlaton él az adott állat, amit vásárolni szeretnénk, ugye mik az igényei, és ezeknek az igényeknek megfelelően kell kiválasztani mind a világítást, a fűtést, hogy mekkora fűtő rész legyen, vagy napozó elég neki. Tehát először mindig ugye az alapoknál át kell tekinteni ezt, hogy mit is szeretnénk tartani.
A faj kiválasztásánál mit vegyünk figyelembe?
A faj kiválasztásánál azért meg kell nézni, ugye, hogy mennyire érzékeny az adott állat. Ugye most beszéljünk például a kaméleonról, a sisakos kaméleon az egy egyszerűen tartható faj. Ugye ők körülbelül ilyen 4-5 évig élnek. Vannak egészen nehézen tartható kaméleonfajok is, tehát mindig ugye meg kell nézni az adott, tehát latin név alapján, vagy ugye van, amelyiknek van már honosított magyar neve. Nem mindegyikre lehet úgy rátalálni, hogy kell, ugye van, amelyiket csak latin név alapján találjuk meg mi is, ugye, de mondom először, azért meg kell nézni, mennyire bonyolult az adott állatnak a tartása, tehát azért nagyon nagy léptékű különbségek vannak, ugye mind a terrárium méret, a hőfok, páratartalom és a többi ilyen.
Mely fajok a legterrárium méret igényesebbek, tehát sok tér kell nekik?
Hát most példaképpen a varánuszokat tudom felhozni, azok ugye azért eléggé nagyon ülnek, például a szavanna varánusz az eléri az 1 métert is, annak már azért egészen nagy hely kell. Van olyan ismerősöm, akiknek például kint lakik a lakásban az adott állat, tehát ott ugye ő elszaladgál magának. De ugye most így a varánuszok jutnak elsősorban eszembe, amik, tehát például viszont a kaméleonoknak ugye meg magas terület kell, tehát ott is nem egy ember úgy tartja, úgy, hogy a szobában végig vannak ilyen liánszerűen csinálva a mennyezet, és akkor ott kiengedik az adott állatot.
Nagyon komoly terrárium építési technológiák, technikák vannak, hogy hogyan alakítják ki akár a díszítést, ez már egy művészeti ág is, nem?
Élő például a magyar szikla, ők például kifejezetten kész hátterezett terráriumokkal foglalkoznak, ugye azt nem tudom, hogy foglalkoznak-e bele rendszerekkel, de azt tudom, hogy a hátterezést azt ők meg szokták csinálni.
Mi mindent esznek ezek a hüllők? Néhány dolog már elhangzott, de azért próbáljuk meg felsorolni, hogy egyes fajok akármilyen különleges, akár különleges táplálékot igényelnek.
Hát mi azt mondjuk, példaképpen tücsköt, csótányt, lisztkukacot.
Könnyű ezekhez hozzájutni?
Persze, itt is lehet kapni Miskolcon is, meg ugye a legtöbb nagyobb városban inkább ott elérhetőek ugye ezek. Úgyhogy sáskát is, de igen, tehát itt például Miskolcon be lehet szerezni, de interneten is lehet rendelni.
Említetted a varánuszt, mi kell a tartásához? Kell valamiféle engedély?
Hát egyébként a varánusz egy eléggé, mondhatjuk úgy, hogy ez igénytelen, tehát nem egy túl nagy igényű, inkább úgy mondanám, nem egy túl nagy igényű hüllőfaj, mert ugye a jéghátán is megél, én mindig is azt mondtam róla, nála annyira nem, tehát ő nem pont az a bonyolult, inkább a nagy terrárium méret, ugye ott a hőfok, meg az UVB izzó, ugye, ami a napfénynek végülis a napfényt utánozza le, ugye, lámpaszinten, tehát azokat az UV sugarakat bocsátja ki, ami ugye nekik kell, mert ők az alapján vesz tudják a vitaminokat a szervezetükben.
Hidegvérű állatokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az aktivitásuk nagyban függ a napfénytől.
Nem a napfénytől függ, ugye a hőmérsékletet. Az aktivitásuk az ugye a hőmérséklettől függ, mivel nincsen saját hőháztartásuk, ugye mint nekünk vagy az emlősöknek, így ők ugye a meleg részeken, ugye a napfénynek ugye a sugara, meg ugye az adott, hogyha meleg, ők a haszt, tehát ők megkeresik. Tehát sokszor van a teráriumban is úgy van megcsinálva, hogy egy pontot melegítünk, és hogy ő tudja igazítani magának a testhőjét, hogy ne főjön fel ugye az állat.
Beszéljünk a tenyésztés részéről, ami egy következő szintje az állattartásnak. Mi minden kell hozzá? Hely és gondolom sok egyed.
Hát elsősorban nem feltétlenül sok, ugye azért ez meg van szabva, ugye, mert az adott hüllők legtöbbje az állandóan szaporodna, amikor eléri az ivaréletkort. Ugye ez abban meríti ki a problémát, ha csak egy nőstényünk van, ugye már tenyésztésről beszélünk, és ha csak egy nőstényünk van, akkor túlhajthatja, tehát elhúlhat a nőstény a túlzott párzási szándék mellett. Egyébként emiatt, ha tenyésztünk, akkor több nőstényt szoktunk egy hímmel összerakni, hogy el tudjon osztódni a hímnek a figyelme ugye a többi nőstényen.
Mi minden kell még hozzá? Hát különleges páratartalom, hőmérséklet, ilyesmi?
Hát az úgy szokott működni, most akkor nézzünk egy egyszerűbb fajt, mondjuk a leopárd gekkó, ugye ők magán a terráriumon belül egy egyszerű dobozt, egy zárt dobozt, aminek egy lyukat vágunk a tetejére, azt szoktunk berakni kókuszrosta, azt benedvesítjük. Oda bemegy ugye a nőstény, ő lerakja a tojást, ezt utána egy inkubátorban keltjük ki, ilyen 28-29 fok közötti hőmérsékleten. Ugye ennek is megvan az érdekessége, mert nem mindegy, hogy melyik hőfokon, vagy hím, vagy nőstények fognak nagy valószínűséggel kelni.
Hány nap alatt kell ki egy tojás?
60, átlagosan 60 nap, ez attól is függ, tehát van ilyen állat például, amit nem szabad ilyen magas hőmérsékleten keltetni. Nekem volt olyan élőlényem, ami vagy hüllőm, olyan hüllőm is volt, ami 90 nap alatt jött ki.
A hidegvérűek, ez azt is jelenti, hogy a természetben ezt hogy oldják meg, a napos helyre ássák?
Hát a természetben ugye ők megkeresik igen azt a helyet, ahol valószínűleg a páratartalom ugye megfelelő lesz, és akkor oda, de hát ugye a természet az azért egy eléggé zordabb környezet, ott azért a kikelt állatok mennyisége is elenyésző, meg ugye nagyon sok tényező van, tehát ők azért is tudnak ennyit szaporodni, mert ugye nekik a faj fenntartása a céljuk. Tehát eléggé, tehát ég és föld a kettő, ugye itt, ameddig mondjuk 80-90%-os kelési arányokról beszélünk, vagy akár nálam voltak 100%-os kelési arányok is, a természetben ez ilyen szerintem 30%-nál nem igazán szokott több lenni, tehát ritka esetekben.
Büszkélkedjünk egy kicsit, azt még nem mondtuk el a hallgatóinknak, hogy van egy faj, amit Magyarországon te kezdtél el sikeresen tenyészteni.
Igen, a Prinoceparus mysticeus, más néven varangyfejű agámáról beszélünk, ennek az az érdekessége, hogy neki van a fején két oldalt egy ilyen rózsaszín lebeny, amit ki tud nyitni, amikor stressz helyzet ér, és úgy néz ki, ahhoz tudom hasonlítani, mint a Predator című filmből, ugye a Predator, arra hajaz inkább, én mindig is így hívtam a kis predátorok, ugye ebből most jelenleg is van nekem otthon, hál' Istennek két sikeres szaporulatom is volt másfél-két évvel ezelőtt, most az utóbbi időben nem volt igazán úgy időm, hogy mert az a baj, hogy eléggé időigényesek, de igen, Magyarországon elsőnek nekem voltak belőle, ugye ők javarészt Oroszországban őshonosak, ott ugye ők telelnek, tehát náluk viszont már teljesen más az a tenyésztési történet, meg ugye ott már sokkal jobban mindenre oda kellett figyelni, két sikeres almom volt, 100%-os kerésére mind a két alom.
Mi volt a titok, hogy korábban miért nem sikerült?
Hát egyrészt ez úgy szokott ugye lenni, hogy az emberek, tehát nagyon-nagyon sok szakmabeli társam van, akik ugye szintén értek el hasonló sikereket, tehát ez nem egy egyedi dolog Magyarországon, ugye csak itt Magyarországon én kezdtem el velük először foglalkozni, és ugye nálam volt siker, én azóta sem tudok róla, hogy Magyarországon bárkinek is lenne ezekből a hüllőkből, vagy tenyésztette volna őket, vagy foglalkozna ugye velük, ennek is több a faja van egyébként, ennek a varangyfejű agámának. Hát a titkot azt nem árulom el, ha nem haragszol, hogy sikerült, hát nagyon-nagyon sok türelem volt, és mondjuk úgy, hogy nehéz, tehát nagyon megszenvedtem én azt az időszakot, mire ezt sikerült összehoznom, mert itt most mondanék olyan példát, hogy ott van a remeterák például, ott a holdfény lenne az, amivel meg lehetne oldani, hogy párosodjanak, ugye ezért nem is tenyészti senki, mert egyszerűen nem kivitelezhető ugye ezen az éghajlaton, még a ők romantikus alkatok, hát ott párosodnak a holdfény alatt, tehát ennek is megvolt hőmérsékletesés, hőmérsékletemelés, hány fokra kell visszahűteni, hány fokon, ugye utána még ott a keltetési időszak, ugye ők 60 napon, ők a tavaly előtt december 22-23-án, tehát karácsony ajándékként jöttek pont a világra, az első körben 5 egyed, a másodikban azt hiszem 6 vagy 7 volt, úgyhogy érdekes volt, és ők 60 napra keltek, hát 60-65 között, ugye, mert nem egyszerre jönnek ki, hanem fokozatosan.
A zene után itt folytatjuk. Beszélgető társam kőműves Daniel állattartó, állattenyésztő. Néhány faj téli pihenést tart, ugye? Vagy egy kicsit ledermednek?
Szoktak, ez a faj is alszik egyébként téli álmot, vagyis hát kellene neki. Ugye én ezt nem imitálom, mert nem igazán kísérleteztem én ezzel annyira, hogy náluk a téli álom az mennyire. Ugye Oroszországban, amikor fagy van, akkor így kizárásos alapon biztosan alszanak téli álmot. A teknősök nagy része szokott, a hüllőknél azért nem túlzottan jellemző, de vannak fajok ott is, tehát ott inkább a teknősök, ugye a görög teknős, a mor teknős, ezek mind alszanak téli álmot.
Ezt egy tartónak figyelembe kell venni általában, tehát említetted, hogy nem szigorú szabály, ugye?
Egyáltalán nem szigorú, tehát hogyha tartásról van szó, és nem tenyésztésről, akkor nem kötelező ugye ezt betartani, egészséges, ha be van tartva, de ugye ez is ugyanaz, mint amit beszéltünk, hogy kint a természetben a szaporulatnál, a téli álom is olyan, hogy vagy fel fog kelni belőle, vagy nem, ez sajnos, ez reckíros. Ugye ezt a tenyésztőknek kell sajnos betartani, mert akkor másabb lesz a párzási kedvük, meg ugye attól jön meg, ha ez a téli álom, ez sajnos a végéig ér, és akkor ugye a tavasszal, amikor a teknősök előjönnek, akkor ők elkezdik a kis fészek ásást, egyebeket, meg a párzást, úgyhogy.
Hány tojást raknak átlagban, van erre szám?
Ez fajta függő. A szakállas agálma az rakhat 25 tojást is akár, ugye eléggé nagy hüllőről beszélünk, tehát farokkal együtt egy ilyen 45-50 centis állat kifejletten, de van, ami ennél többet is rak, a sisakos kaméleon például rakhat 100 tojást is, a leopárd gekkó az 1-2 tojást raknak, a gekkófélék javarésze az 1-2 tojást, tehát többet nem nagyon szoktak, nagyon-nagyon ritka. Az agálmafélék azok ugye elosztódva, mert ugye mondom, nekem a varangyfejű az ilyen 5-7 között rakott, a szakállas agálmánál volt, amikor 24-25 tojás is kijött, tehát ez méretfüggő is szerintem, meg ugye, hogy mennyire az adott élőhelyen mekkora, tehát ahogy kifejlődtek, ugye, ahogy hozzá vannak szokva, hogy ott mik vadászhatnak rájuk esetleg, vagy mekkora az elhullási ráta, ugye az egyetfejlődésre tudok gondolni, hogy amiatt.
Mennyire tanítható állatok? Mennyire jó a memóriájuk? Emlékszik a gazdájára, vagy felismeri a gazdáját?
Ebben nem tudok se igazat mondani, se cáfolni nem tudom. Én úgy gondolom, hogy tehát a kézből való etetést például, vagy azt, hogy az embernek a kezét megszokják, azt lehet. Ugye sok állat, mivel a ragadozók, ugye a madarak, egyebek a ragadozó madarak is fentről, tehát azért van szemből a tolóajtó is ugye a terráriumokon, hogy onnan etessük, mert ugye ők a felső benyúkálást, azt ők úgy érzékelik, mintha egy ragadozó próbálna ugye lecsapni rá felülről, ezért használják a szembeli tolóajtókat, ha jól tudom, de én úgy emlékszem, hogy ez így is van. Nem tudom, hogy taníthatóak, hát kezdet az ember kezét, azt megszokják, az biztos, de ilyet, hogy most mondom, nem egy kutya, tehát ezt meg kell érteni, hogy bennük gyönyörködni kell, nem sétálni, vinni, meg egyebek. Mondjuk nekem is volt olyan hüllőm, amit a vállamra felraktam, nem jött le róla, tehát például pont egy szakállas agálma volt, amivel én lementem a kóba is bevásárolni, és végig a vállam ült. Tehát megmaradnak, megpihennek, ugye az ember inkább a testhőt részesítik ugye előnyben, mert az nekik jó, mert akkor melegen vannak, de nem lehet annyira azért idomítani őket, mint egy kutyát mondjuk, vagy egy macskát. Tehát.
Mennyi ideig élnek? Említetted már a kaméleonnál, hogy 4-5 év a többi?
Hát a sisakos van belőlük is ugye eléggé sok, van, ami még kevesebbet él, törpe kaméleonok például van, amelyik 6 hónapot él, tehát eléggé rövid az életciklusa. Ugye akkor ott vannak például az egzotikus lepkefélék, azok is rövid ideig élnek, a leopárd gekkóknak is változ ég, tehát én tudok olyanról, ami 13 évet leélt, lehet, hogy van ennél öregebb is, a varánuszfélék ugye azok eléggé sokáig élnek, a teknősöket gondolom nem kell bemutatni, mert azok az embereket is általában túlélik a gazdákat, ha normálisan vannak tartom, meg ugye a terráriumi szükségletek a megfelelőek ugye az adott állathoz. Az a baj, hogy ez nagyon megoszló. Tehát volt olyan, hogy nekem volt olyan hüllőm, ami elméletileg egy évet kellett volna, hogy én is három évig nálam volt, és úgy ajándékoztam el, nem tudom, hogy azóta még éle, de már egy éve el lett ajándékozva egy kedves ismerősömnek is. Tehát ez megosztó. Én úgy gondolom, hogyha megfelelő a vitaminpor, megfelelő a tartás, meg oda van rá ugye figyelve, nincsen elhanyagolva, akkor azért még hosszabb idő, tehát biztos, hogy hosszabbat, mint a természetben leírt idejük, azt lehet nekik biztosítani.
Gondolom vizet is kell tenni nekik, attól függetlenül, hogy esetleg egy sivatagi állatról beszélünk, valamennyit isznak.
Természetesen, ugye ezt általában a vizes tálat én kerülni szoktam, én annyira nem szeretem, ugye én a hajnali párásítást szoktam előnben részesíteni, természetesen vizes tálat szoktam én is betenni nekik, mert ugye a legtöbb vizet ők a kloákán veszik fel, tehát ők belefekszenek ebbe a tába, ugye nem megisszák a vizet, mint mondjuk mi, hanem onnan lentről is képesek felszívni ugye a nedvességet a kloákán keresztül. és a vízháztartásukat így biztosítják, de minden reggel, tehát nálam is, ami otthon van állítottuk, minden reggel párásítva vannak, tehát azon végig van menve, mielőtt elmegyek dolgozni, és teljesen jól el vannak, ugye én a saját élőlényemet, ami sivatagi, azt én hetente egyszer külön fürdetni szoktam, tehát megfürdetem őket ugye a vizes tál mellett, hogy a klovákájuk elég vizet tudjon felvenni.
És a párásítás az mit akar?
Hát vannak ezek a pumpás párásítókészülékek, ugye ezek a pumpások, és abba vizet töltünk, megpumpáljuk, és akkor bepermetezzük vele a teráriumot, meg a tereptárgyakat, ugye szomjasok akkor lenyalogatják, ha nem, akkor ugye maga a páratartalom miatt ugye ők a bőrön meg egyebeken át is képesek ugye felvenni ezeket, úgyhogy ez egy ennyire egyszerű történet. Kinyitom az ajtót, befújok, bezárom, ez nem kell nagy szakértelem.
Van olyan faj, amit szeretnél tartani, vagy akár szaporítani, és még nem tetted?
Eléggé sok, igen, eléggé sok. Egyébként a varánuszokból a kék, a zöld, esetleg a smaragd, ugye van a kék, a pettyes, tehát a varánuszfélékből eléggé nagy a lista, most sajnos az időm nem úgy engedi. Belőlük szeretnék, ugye ebből a varangyfejű agálmából nekem volt annak idején háromféle alfaj belőle, vagyis hát ő volt a negyedik, mert ugye előtte volt még három, és az a három az sajnos sikertelen volt, mert mint utólag kiderült, sajnos mindegyik hím volt, amit vásároltam, ugye ez benne van ebben a történetben, hogy nem mindig úgy sikerül, hogy mi szeretnénk. Azoknak van körülbelül 5-6 alfaj, amit szeretnék még majd szintén ugye a jelenlegihez a hozzáadni, hogy sikeresen Magyarországon ők is tenyésztve lesznek.
Ezek szerint nehéz megállapítani a nemet?
Hát ez bonyolult, ugye, mert például amit ugye mondtam, hogy Magyarországon először sikerült, azt én jöttem rá, hogy én állapítottam meg a nemét, ugye, hogy hím vagy nőstény az adott egyed. Tehát nem minden fajnál nehéz megállapítani, van amelyiknél nehéz. Ugye ez is eléggé széles skálán működik, hogy melyiket milyen könnyen lehet szexelni. Tehát van, amit ránézésre meg lehet mondani, van, amit viszont különböző jegyek alapján kell megvizsgálni.
Végezetül ajánljunk irodalmat. Mit ajánlasz?
Hát őszinte legyek, én annyira olvasni nem szoktam, tehát én ha állatokkal kapcsolatos irodalom, akkor én az interneten szoktam, meg ugye most a Terra Plázának, nem tudom, ha valaki ismeri, ez egy országos bőrze itt Pesten, ez egy, és Magyarországon a legnagyobb bőrze egyébként Pesten, én ott, ők most indítottak egy ilyen magazint, egy online magazint, ott eléggé sok érdekesség van fent a hüllőkről és a kétéltűekről, pókokról és egyéb ízelt lábúakról is. Tehát ők most nagyon elkezdtek ezzel foglalkozni. Azt tudom ajánlani.
Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Igazán nincs mit, én köszönöm a meghívást.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában kőműves Dániel állattenyésztővel beszélgettünk a terráriumok világáról. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 16. részét halljátok.
Rumini gyorsan felhúzta az összes ruhát, amit Dori a szobában hagyott. Elégedetten nézett végig magán.
Igaz, hogy Dundi Bandi hozzám képest karcsú nátszál, de legalább nem fogok fázni.
Aztán egy gyors mozdulattal zsebébe süllyesztett 2 szelet sült húst. Ki tudja, mikor jut legközelebb meleg ételhez. Az udvaron már hatalmas volt a nyüzsgés. Zimankó őrmester kiválasztotta a 23 legbátrabb zúzmara katonát, hogy ők induljanak a vezetése alatt hómenyét háton az ellenséghez. A hómenyéteket felnyergelték, és a zúzmara törpék felszálltak a hófehér állatok hátára. Dorián úr a kürtjébe fújt. Az udvaron nyüzsgő katonák elcsendesedtek, mindenki a várúrra szegezte a tekintetét. Dorián úr maga mellé intette Ruminit.
Ez az ifjú egér úr királyunk megbízottja. Ő vállalta a nehéz feladatot, hogy leállítsa az ellenség hajóját. Mindenki köteles Rumini úr parancsait teljesíteni.
A katonák tisztelegtek.
Ha ezt látná, Negró.
Zimankó őrmester megsarkantyúzta menyétjét, és a csapat kivágtatott az udvarból. Dori is megérkezett közben, és kis dobozt nyomott Rumini mancsai közé.
El ne felejtsd a zsírt!
Rumini a kabátja zsebébe gyömöszölte a dobozkát. Dorian úr biccentett. Rumini elővette a sirálysípot, és belefújt. Néhány pillanat múlva sötét árny jelent meg az udvar fölött, nagyokat csapott szárnyaival, és kétszer körberepülte az udvart. Végül Rumini előtt leereszkedett a földre.
Jár szerencsével, Rumini uram! Mihelyst útnak indultál, én is hajóra szállok a csapatommal.
Vigyázz magadra nagyon!
Rumini a sirályhoz lépett.
Vacsoráztál? Akkor jó.
Rumini felkapaszkodott a sirály nyakába, onnan intett búcsút kapuvári úrnak és Dorinak. A sirály meglebbentette szárnyait, és a magasba emelkedett. Még néhány szárnycsapás, és a dérkapui várudvarán állók szeme elől végleg eltűnt a hatalmas fekete madár és a nyakába kapaszkodó kisegér. A sirály szélsebesen szelte a levegőt, így Rumini hamarosan megpillantotta a távolban a hadihajó fényeit. Néhány perc múlva már olyan közel jártak az üldözőkhöz, hogy Rumini megszámolhatta a kivilágított kabinablakokat. Olyan óvatosan mozgott a sirály, hogy szárnycsapásait még a legélesebb fülű őr sem hallhatta meg. Háromszor repülték körbe a hajót, de őröknek még a nyomát sem látták.
Olyan nincs, hogy egy hadihajón nem állítanak őrt. Hol teszel le? Nem fogsz tudni észrevétlenül leszállni a fedélzeten. Jó ötlet. Persze, hogy le tudok kúszni az árbócon.
A sirály lassú mozdulatokkal a fő árbóc fölé kanyarodott. Rumini oldalra csusszant, és amikor az árbóc fölé értek, elrugaszkodott. Mancsaival megragadta az árbóc kosár peremét, és betornázta magát. Megkönnyebbülten sóhajtott fel. A fekete sirály már távol járt. Rumini kikukucskált a kosárból. Miután meggyőződött róla, hogy senki sem jár a közelben, óvatosan ereszkedni kezdett lefelé az árbócon. A hajón teljes csend honolt, egyedül az orr felől hallatszott a jégpáncél recsegése ropogása. Aztán meglátta az őröket, akik a kabinsor tetején tanyáztak. Valószínűleg van fenn egy szélvédett kuckó, ami melegen tartja őket.
Már csak a horgonyt kell leereszteni.
Rumini lábujjhegyen a hatalmas vasmacskához osont. Zsebéből előszedte a zsíros dobozt, hogy gondosan megkenegesse vele a horgonytartó láncot és a forgatókereket. Aztán neki feszült, és szép lassan ereszteni kezdte a horgonyt. Egy nyikkanás sem hangzott. Néhány perc múlva a lánc megfeszült, és a hajó egy pillanatra megremegett. A horgony megakadt valamiben, és megállította a hatalmas hadihajót. Rumini elégedetten dörzsölte össze a mancsait, és már kúszott is vissza az árbóc kosárba. Úgy döntött, ott várja be a menyét csapat érkezését. Mire fölért, a hajó már egyáltalán nem mozgott. A jégpáncél csendben körülfogta. Rumini elégedetten mosolygott odafönt. Senki sem vette észre. Eddig minden úgy megy, ahogy eltervezték. Jó lenne, ha megérkezne a hómenyét különítmény addig, amíg ilyen kihalt a fedélzet. És hogy ne teljen unalmas várakozással az idő, Rumini előkotort a zsebéből a két szelet sült húst, és lassan majszolni kezdte. Körülbelül fél óra telt el azóta, hogy Rumini a sült hús utolsó morzsáját is lenyelte, amikor mozgást vélt hallani a hajó egyik oldala felől. Halk dobogó hangokat hallott. Kilesett az árbóc kosárból, odalent a tengert borító jégpáncélon, olyan halkan, amennyire csak lehetett, hómenyétek lopakodtak a hadihajó felé. Mindegyik menyét hátán két zúzmara törpe katona ült. Rumini tüstént elindult lefelé az árbócon, észrevétlenül földet ért, és a korláthoz osont. Kilesett. A hajó oldalánál gyülekezett Zimankó őrmester csapata. Rumini nem mert megszólalni, nehogy felhívja az őrök figyelmét, helyette vad integetésbe fogott. Az úzmara törpék hamarosan észrevették. Az egyik katona kötelet dobott a kisegérnek, aki elkapta, a korlát egyik tartóoszlopához erősítette, és lekúszott, hogy jelentést tegyen az őrök helyzetéről. Zimankó őrmester bólogatott, aztán kiosztotta embereinek a parancsokat. Ruminét pedig megkérte, hogy vonuljon vissza eddigi búvó helyére, és ott várjon. Rumini egy csöppet sem bánta. Nem volt túl nagy kedve harcba bocsátkozni a hadihajón utazókkal. Sokkal jobban tetszett neki az ötlet, hogy föntről, az árbóckosárból figyeljen. Bizakodó szívvel kúszott fel az árbóckosárba. Fent kényelmesen elhelyezkedett, és figyelte, mi történik. A katonák csendben felkapaszkodtak a fedélzetre. Egy különítmény némán odakúszott a magasban pipázó őrökhöz, és mielőtt azok egyet nyikkanhattak volna, már meg is kötözték őket, szájukba rongyot gyömöszöltek, nehogy riaszthassák a többieket. Egy másik csapat közben megkereste a kapitányi fülkét, és álmában lepte meg az alvó tisztet. Őt is megkötözték, mielőtt még teljesen felébredt volna. Amikor magához tért, és érezte a testét szorító köteleket, azt hitte, hogy még mindig alszik, és csak valami szörnyű álomba csöppent. Reggelig azon erőlködött, hogy felébredjen a rossz álomból, és csak a hajnal első sugarainál döbbent rá. Tényleg foglyul esett a saját hajóján. Zimankó őrmester ezután őrséget állított a legénységi kabinok elé, ahol a hadihajón utazó katonák békésen aludtak. Végül megparancsolta a katonáinak, hogy eresszenek le a jégre egy pallót, és botok segítségével tereljék fel a hajó körül egyre nyugtalanabbul toporgó hómenyéteket a fedélzetre. Rumini megkönnyebbülten sóhajtott az árbóckosárban. Szájába vette és megfújta a sípot. Hamarosan a fekete sirály alakja feltűnt az égen, és pár pillanat múlva leereszkedett az árbócra. Rumini megragadta hatalmas karmos lábát, feljebb kapaszkodott, aztán a tollakat markolva feltornázta magát a madár hátára.
Irány a rákászhajó!
A madár elrugaszkodott az árbócról. Rumini kényelmesen elhelyezkedett. Már egészen megszokta a sirály háton utazást. Éppen szunyókálni akart egy kicsit, mikor érezte, hogy a sirály ereszkedni kezd.
Már itt is vagyunk, de aztán tényleg gyors vagy.
Alattuk a sötétségből egy még sötétebb forma derengett elő. A rákászhajó alakja. Jelzőfények nem égtek rajta. A hajó utasai azt remélték, hogy így nehezebben bukkannak rájuk az üldözők. Szerencsére a fekete sirály éles szemét nem sikerült megtéveszteniük, így Rumini néhány perc múlva lecsusszanhatott a madár hátáról, és halk puffanással ért padlót a kis vitorlás fedélzetén. A sirály már bele is veszett az éjszaka sötétjébe. Rumini óvatosan körül szimatolt. Sehol semmi zaj. Lábujjhegyen lépkedve az ajtóhoz lopakodott. Halkan lenyomta a kilincset, és tett egy tétova lépést.
Ki az?
Hirtelen valaki a sötétben megragadta Rumini grabancát, és lámpást tartott az arcába. Rumini szemét teljesen elvakította a fény.
Na hát, ez Rumini!
Fecó olyan döbbent volt, mintha legalábbis egy sellőt talált volna a kisegér helyén.
Kicsoda? Rumini! Tényleg te vagy az?
Nem, egy szelidített hómenyét.
Egyedül vagy?
Rumini bólintott, és végignézett a köré gyűlt arcokon. Zúzmara törpék, egy sötét tekintetű ércmanó, biztosan ő lesz telértábornok, még egy csillogó szakálló zúzmara törpe, két másik ércmanó, és igen... Végre valahára, itt van Sebestyén és a kapitány. Rumini szalutált.
Kapitány úr, jelentkezem.
Rumini fiam, mindent meg kell magyaráznod.
Sejtettem.
Hogy kerültél ide?
Taxin, hívtam egy fekete sirályt.
Telértábornoknak megvillant a szeme.
Úgy látszik, lassacskám, már csak nekem nincsen sirály sípom.
Rumini a zsebébe nyúlt, és kivette belőle az ezüst sípot. A tábornok felé nyújtotta.
Parancsoljon!
Tábornok úr, bár így teljesülne minden kívánsága.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 16. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Mm.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Kormos Csaba gesztélyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Első titok, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a lelket, mint galambot leszállni rá. Az égből szózat hangzott, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Szent Márk evangéliumának első fejezetéből a 9-től a 11. versig terjedő rész. Tisztelt rádió hallgató, kedves testvéreim! Jelen alkalommal először is hadd említsünk meg néhány fontos tényt a Jordán folyóval kapcsolatban. A Jordán Palesztina fő folyója. Északdéli irányban a föld legmélyebb völgyén, a Taurus-hegység és a Vörös-tenger közti árokban, a Jordán árokban folyik keresztül. Hossza légvonalban 200, kanyarulatait is számítva körülbelül 400 kilométer, esése 915 méter. Forrásai a Hermon déli lábánál fakadnak. Ezen földrajzi adatokat követően térjünk át egy még fontosabb területre. A Jordán a bibliai időkben természetes határként választotta el a tőle nyugatra fekvő Kánaánt a keleti part vidékeitől. A Jordán folyó üdvösség történeti jelentőségre János keresztsége bűnbánatot kifejező szertartása által jutott, melyet felvéve a Jordán vizében Jézus is megmerítkezett. Erről az evangelisták tudósítanak, Szent Máté is, Szent Márk is, hiszen a tőle vett szentírási helyel kezdtük az elmélkedést, Szent Lukács is beszámol Jézus megkeresztelkedéséről, és Szent János apostol és evangélista is. Elsőként is azt rögzítsük, hogy Jézusnak ez a megkeresztelkedése az ő megalázkodásának része, mellyel a megváltó közösséget vállalt a bűnös, a keresztség megtisztító erejére rászoruló emberrel. A szinoptikusok, Máté, Márk és Lukács a történelmi eseményt mondják el, János első fejezet 32. verse és az apostolok cselekedetei 10. fejezet 38. verse is utal rá. A jánosi keresztség a szokásos alámerítkezés volt és a bűnbánat jele. A Jordánban való megkeresztelkedés egészen beletartozik Jézus küldetésébe. Az Ószövetségi jövendőlések szerint Ő Jahve szolgája. Izajás próféta 53. fejezet 54. verse fogalmazza ezt meg például. Aki magára veszi a nép bűneit, és engesztelést nyújt. Jézus megkeresztelkedésének fő célja azonban az, hogy Jánosnak alkalmat adjon a Jézus melletti tanúskodásra. Jézus alámerítkezésének három természet fölötti eleme van. Az ég megnyilása ószövetségi kifejezés Isten közvetlen beavatkozásának jelzésére. Vessük össze ezt Izajás próféta 64. fejezet első versével. A Szentlélek megjelenése galamképében annak igazolására, hogy a Messiás a Szentlélek teljességét hordozza, amint erről Izajás próféta jövendőle a 11. fejezet második versében, és végül az égből jövő hang, amely szintén utalás a második Zsoltár 7. versére, fiam vagy te, és Izajás próféta 42. fejezet első versére, szolgám vagy, akiben kedvem telik. Az eredeti formulár bizonyára éppen Márk jelzett szakaszunkban, valamint Lukács közli, te vagy az én szeretett fiam. A galamb, mint a Szentlélek jelképe, az Ószövetségben nem található, de a késői zsidó irodalomban igen, mint ahogy egyes ránk maradt tárgumok bizonyítják. Minden esetre az evangéliumok jelzik, hogy Jézus legalábbis nyilvános tanításának kezdetétől tudatában volt Isten fiúságának, és erről egész munkálkodásával bizonyságot tett. Istent ezért nevezi következetesen atyának. Héberül Abba. És emberi magatartása, engedelmessége nem más, mint válasz az atya szeretetére. Az ősegyháza jelenetben valóban epifániát, isteni megnyilatkoztatást, kinyilatkoztatást látott, de az evangéliumi elbeszélések már arra a teljességre is rámutatnak, amit a Jézus által rendelt keresztség foglal magában. A keresztség szentsége. A szentháromsági formulát ezért hozzák: az atya szól a fiúhoz, aki fölött a Szentlélek lebeg. Jézus azért keresztelhet Szentlélekkel, mert ő a fiú, aki az atyától minden hatalmat és kiváltságot megkapott. Jézus alámerítkezése Jánosnál az egyház művészetnek is kedvenc tárgya maradt. Az Ószövetség minden előképe beteljesedett Jézusban, aki nyilvános tevékenységét azután kezdte meg, hogy keresztelő Szent Jánosnál megkeresztelkedett a Jordánban. Önként vette föl Jánostól a bűnösöknek szóló keresztséget. Ebben a cselekedetben Jézus kenózisa, azaz önkiüresítése, amit a Filippiekhez írt levél második fejezet 7. versében olvashatunk, mutatkozott meg. A lélek, aki az első teremtéskor ott lebegett a vizek fölött, leszállt Krisztusra, hogy az új teremtésre utaljon, és az atya Jézust a maga szeretett fiának mondja, amint szentírási helyünk 11. verse is tanúsítja, Szent Márk evangéliumának első fejezetéből, az égből szózat hangzott, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.